A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Svébis Mihállyal, a Magyar Kórházszövetség elnökével, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatójával, és a kórházok gazdálkodásáról volt szó a hírek előtt, és amikor kórházak és gazdálkodás kerül szóba, akkor rendre azért mindig felvetődik az a kérdés, hogy legalábbis oda kanyarodik a beszélgetés, hogy sok vagy kevés a kórház, vagy a kórházi ágy Magyarországon. Én utána néztem adatoknak, talán éppen a Kórházszövetség dokumentumában találtam ezeket az adatokat, hogy Magyarországon 1 millió emberre 17 kórház jut, és hogyha megnézzük összehasonlításképpen, akkor Németországban 1 millió emberre 40 kórház, a szomszédos Ausztriában 1 millió emberre 32 kórház jut, tehát nagyjából kétszerese a magyarországi számnak, tehát ebből hogyha csak a számok szintjén nézzük, akkor ebből az derül ki, hogy viszonylag még kevés is a kórház, vagy a kórházi ágy Magyarországon. Ön hogy látja ezt, hogyha csak a számokból indulunk?
Hát, hogyha a számokból indulunk ki, akkor tényleg lehet egy ilyen következtetést levonni. Én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon a kórházi ellátás és a kórházak száma és a kórházi ágyszám az azért egy picit revideálásra is szorulhat. Ugye a kórházaknak a területi ellátási részét kellene megnézni. Tehát ugye, ha én például megnézem Kecskemétet, nagy Kecskeméti megyei kórház, és hogyha vonok egy 100 kilométeres kört, akkor ebben a 100 kilométeres körbe találok még egy nagy megyei kórházat, és azon kívül még legalább 7 darab városi kórházat. Ha ezt a kört nézem, akkor azért azt a következtetést is le lehet vonni, hogy azért lehet, hogy sok kórház van ma Magyarországon.
Én találkoztam egyébként olyan véleménnyel vagy vélekedéssel is, hogy nem is feltétlenül baj az, hogyha kevesebb a kórház, akkor, hogyha jól felszerelt központokba, centrumokba szervezett gyógyítás zajlik az országban vagy az adott térségben. És talán most éppen e felé megyünk. Ugye vidéken beszéltünk erről, hogy ez a városi kórház, megyei kórház egymásra épülő szisztémája, illetve Budapesten most az Egészséges Budapest program keretében majd megvalósuló 3 centrum kórház, talán éppen e felé megy a gondolkodás és a gyógyítás napi gyakorlata is.
Ez kétségtelen így van, csak egy pillanatra még visszatérve, hogy sok kórház vagy kevés kórház van Magyarországon. Egyet azért nem szabad elfelejtenünk, hogy ma a kórházak azok nagyon sokszor szociális problémákat is felvállalnak. Tehát ugye vannak krónikus osztályaink, vannak ápolási osztályaink, de nagyon sokszor az aktív begyógyászati osztályainkon is olyan betegeket vagyunk kénytelenek tovább kezelni, akiknek már akut kezelésre nincs szükségük, tehát akár egy krónikus osztályon is folytatható lehetne a további kezelésük. De sajnálatos módon ez a kórházi ágyszám háttér ez per pillanat nem áll rendelkezésre. Tehát nagyon sokszor nem csak az aktív ellátást végezzük a kórházakba, hanem bizonyos szociális feladatokat is ellátunk.
De gondolom, hogy ez az aktív ágyakat tekintve ez a legdrágább.
Ez a legdrágább. Tehát az aktív ágyon egy krónikus beteg feküdjön, ennél drágább ellátási forma nem létezik.
De akkor voltak éppen az egészségügyi és a szociális ellátórendszer szétválasztásáról beszélünk, vagy erről van hát, szó, ami azért nem történt meg?
Ezt meg kellene lépni, hogy az egészségügyi ellátórendszer rendszerben a valós betegellátás és a szociális ellátás az tulajdonképpen szétválasztásra kerüljön. Ugye erre voltak törekvések az elmúlt időszakban, csak ugye addig ezt nem lehet meglépni, amíg a szociális ellátó rendszernek az infrastruktúrális hátterét nem tudjuk biztosítani. Uh-huh. Tehát amíg ezek nem állnak rendelkezésre, addig csak beszélni lehet erről a problémáról, de igazi megoldást nem tudunk találni.
Tehát ilyenkor mondjuk az ön kórházában, hogyha akár nagy számban előfordulnak ezek az esetek, és minden nap találkozik ezzel, akkor nem nagyon tud mit tenni.
Nem nagyon tudok, annak ellenére, hogy ugye a Kecskeméti megyei kórházhoz 2 városi kórház is tartozik, Kalocsa és Kiskunfélegyháza, és Kiskunfélegyháza az egy mozgásszerv és rehabilitációs kórház is, egy krónikus kórházzá alakult az elmúlt évek során, tehát ott is egy nagy ágyszámmal krónikus osztályunk is működik, és sokszor abban bíztunk, hogy ez majd tehermentesíti az aktív osztályunk. osztályainkat, de sajnos az elmúlt időszak azt bizonyította be, hogy ezek a krónikus ágyak pillanatok alatt betelnek, és ezekről a krónikus ágyakról nincs hová tovább szállítani a beteget ellátásra. Tehát ezek a betegek sokszor több hónapot is ott töltenek.
Találtam én egy érdekes adatot ezek a úgynevezett aktív ágyak számának tekintetében, mégpedig azt, hogy az elmúlt évtizedben, tehát az elmúlt 10 esztendőben olyan nagyjából 30%-kal csökkent az aktív ágyak száma, és talán nincs is ezzel baj, ezzel a mértékű ágyszám csökkentéssel, hogyha ezzel párhuzamosan, mondják egyébként szakemberek, hogyha ezzel párhuzamosan nő mondjuk az egynapos műtétek vagy orvosi beavatkozásoknak a száma. Ezzel hogy állunk például? Mert úgy tudom, hogy azért ezek egyre gyakoribbak Magyarországon is, és ezzel például kórházi ágyak válthatók ki.
Ez pontosan így van. És hála Istennek az elmúlt időszakban lényegesen megemelkedett az egynapos sebészetben ellátandó eseteknek a száma. Ugye ez történetesen amiatt is van így, hogy megváltozott a finanszírozása. Tehát egy-egy 1,1-es szorzó van az egynapos sebészeti ellátandó betegeknél, és nincs felső korlátja az egynapos sebészeti ellátásnak.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk akkor én ezt a szorzóból nem nagyon igazodok ki, de akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a kórházak is érdekeltek abban,
természetesen. Tehát most azért azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban lényegesen megemelkedett azon eseteknek száma, amelyik az egynapos sebészet keretében ellátásra kerülne. És ez nagyon fontos, mert hosszú időn keresztül kórházi ágyat foglaltak el ezek a betegek. Szóval a kórházi aktív ágyak nem erre lettek létrehozva. És a központi műtők, amelyeket az egyes kórházak üzemeltetnek, azok így lényegesen felszabadulnak, és tényleg azoknak a betegeknek az ellátását tudja szolgálni, amelyek ide valók többnapos ápolásra szorulnak. Ugye az elmúlt időszakban pályázni is lehetett ilyen egynapos sebészeti egységeknek a kialakítására, és az országban elég sok helyen kialakulnak ilyen egységek, többek közt a Kecskeméti megyei kórház is pályázott egynapos sebészeti ellátó egységre, és aminek nagyon örülök, és nekem mindig is az volt a véleményem, hogy az egynapos sebészetek kialakítása az kórház területén belül kell, hogy megvalósításra kerüljön, hisz akkor van a beteg a legnagyobb biztonságban, mert ott bármi probléma történik, akkor perceken belül vagy a központi műtőbe, vagy pedig az intenzív osztályra tudjuk helyezni őt, és így van a legnagyobb esélye a gyógyulásnak. Most mi is megépítjük ezt az egynapos sebészeti egységünket, és gyakorlatilag ettől a pillanattól kezdve a mi egynapos sebészeti ellátás területén megvalósítható, azok ezekben az egységekben fognak.
De ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy teljesen más szisztéma? Tehát említette, hogy ehhez egy külön egységet kell kialakítani.
Igen, ez a kórház területén belül kialakítása kerül egy épületegyüttes, ahol megfelelő ágyszám lesz elhelyezve, ébredő, megfelelő műtő, ennek a működő egységnek teljesen külön személyzete lesz, és ez a személyzet fogod dolgozni. Gyakorlatilag ugye az egynapos sebészet az úgy néz neki, hogy reggel 8 órakor vagy valamikor elindulott a munka, hogy gyakorlatilag délutáni időszakban ezeknek a betegeknek a nagy részét el is kell bocsájtani. Ha tovább akarjuk az egynapos sebészet esetek számát bővíteni, akkor ezt meg lehet oldani azzal, hogy egy-két nap a héten ügyeleti ellátást is biztosítunk, és gyakorlatilag betegek nem aznap, hanem másnap reggel hagyják csak el az egynapos sebészeti egységet.
Most én laikusként azért azt gondolom, aztán javítson ki, hogyha ez nem így van, de ez az egynapos sebészethez, illetve az, hogy a beteg 8 órakor bemegy oda a kórházba, és aztán délután 4 órakor vagy 5 órakor távozik is a kórházból, ehhez azért gondolom, hogy az szükséges, hogy nagyon jól működő legyen a kórházi ellátás mellett a házi orvosi vagy a szakorvosi járó betegellátás, hiszen azért mindenképpen az kell, ugye ez akkor jó, hogyha ez egymásra épül, de hát nyilván, hogy az utána az a beteg az még valamilyen formában még folyamatos ellátás, vagy valamilyen formában folyamatos felügyeletet igényel, arról ne is beszéljünk, hogyha mondjuk a városi kórházból vagy a megyei kórházból hazamegy egy kis településre, és hogyha ott valami szövődmény fellép, akkor lehetőség legyen, hogy minél gyorsabban visszakerüljön az adott egészségügyi intézményben.
Ez teljesen természetes, tehát azért ez le van szabályozva, hogy milyen betegek kerülhetnek egy napos sebészeti ellátás körébe, és ugye itt nagyon fontos egyrészt az is, hogy gyakorlatilag ezek a betegeknek súlyos betegségben nem szenvedhetnek, bizonyos körön belül, 30 kilométeren belül kell, hogy legyen a lakóhelyük, azon kívül pedig nyilvánvalóan olyan területről, tanyavilágból, ahol se telefon, semmi egyéb ilyen informatikai elérés nincsen, innen ezek a betegek nem kerülhetnek be az egynapos sebészeti ellátóhelyekre.
Ha már én szóba hoztam az imént az alapellátást és a járóbeteg szakállátást, azt hogy látja, hogy megfelelően épül egymásra jelenleg Magyarországon? Hiszen ugye betegutakról is beszélgettünk, és hát nyilván, hogy ha ez a betegút jól működik és kidolgozott, akkor mondjuk tehermentesíthető a kórház is, hogyha megfelelő a járóbeteg szakellátás, és a járóbeteg szakellátás is tehermentesíthető, hogyha ott a körzetben van egy jó házi orvos.
Hát igen, ez a rendszer egymásra épül. Tehát igazából a rendszernek az alappillére az házi orvosi ellátó.
Hát ő találkozik először a beteggel.
Ugye itt annak idején fölmerült az, hogy bizonyos praxis közösségeket kellene kialakítani. És ez egy nagyon fontos és járható út lenne. Tehát amikor több kollega együtt dolgozik, és több szakorvos tud együtt dolgozni, csak ugye ennek is meg kellene teremteni az infrastruktúrális hátterét. Tehát amikor kollégák együtt dolgoznak, akkor várhatom el tőlük, hogy bizonyos szinten a gyógyítás is megtörténjen az ő egységükbe, ha őnekik bizonyos diagnosztikai lehetőségeik vannak. Gondolok, itt van egy vérvétel, van egy ultrahangkészülékük, vagy rombocsán van egy röntgenkészülékük is. Tehát, hogyha ezeket a kollégák el tudják végezni, akkor nem fogják tovább küldeni a szakrendelésre, és így lehet tehermentesíteni a szakrendeléseket is. És hogyha ez a rendszer működne, akkor lényegesen kevesebb beteg kerül a szakrendelőkből meg lényegesen kevesebb beteg kerülne a kórházi ellátórendszerbe. Ez a rendszer egymásra épül, tehát hogyha az alapokat jól kiépítjük, akkor várható az, hogy tehermentesíteni tudjuk a felsőbb szinten működő egészségügyi ellátórendszert.
Sok mindenről beszélgettünk az elmúlt percekben, finanszírozásról, eszközbeszerzésről, fejlesztésekről. Hogyha megnézzük a kórházak mindennapjait, a kórházak mindennapi működését, akkor hogyan látja, mint a Kórházszövetség elnöke, és hát úgyis, mint gyakorló kórházigazgató, mi most a legnagyobb gond, vagy hol van a legnagyobb gond? Amikor úgy másfél évvel ezelőtt itt járt nálunk ugyanebben a műsorban, akkor a szakember hiányt, illetve azon belül is inkább a nővér hiányt és a szakápolók hiányát említette, és jelezte azt is, hogy ez lassan már a beteg biztonságot is veszélyeztetheti. Változott azóta a helyzet?
Változás történt az elmúlt időszakban, mégpedig ez, azt is mondhatnám, hogy örvendetes, hogy az orvosok részéről lényegesen kevesebb kollega hagyta el az országot az elmúlt évben. Sőt, Voltak, akik vissza is jöttek, és ezt ugye megint saját példámon tudom.
De annyira kecsegtetőek most már az orvosi fizetések, hogy érdemes visszajönni?
Azért az orvosi fizetések is ugye a béremeléssel együtt azért lényegesen megemelkedtek, és ugye ehhez még hozzájön az ügyeleti ellátásért kapott pénz is, tehát ezek a fizetések így már az ügyelettel együtt, ezeknek én úgy gondolom, hogy van megtartó ereje. És nagyon sokan kollégák, akik visszajönnek, ugye ők mindig azt mondják, hogy nagyon jó volt kint, de csak anyagi szempontból, de ő mindig idegen maradt. És azért ez a honvágy mindenkiben előbb-utóbb előjön, és például hozzánk is Kecskeméten többen visszajöttek dolgozni. A nővéreknél az elvándorlás az is egy bizonyos fokig csökkent, de viszont tehát végzett nővérek nagyon kevesen lépnek be a rendszerbe. Tehát még mindig nagyon sok a segédnővér.
És de akkor itt a képzéssel lehet gond?
Igen, egyrészt a képzéssel is nagyon kevesen lépnek be a képzésbe. Ugye volt egy nagyon érdekes felmérés, készítettek egy felmérést a gimnazisták körébe, és azt kérdezték tőlük, hogy egyáltalán megfordult-e a fejükbe, hogy az egészségügybe szeretnének dolgozni, mondjuk középkáder szintjén nővérként. és az 50, több mint 50%-uk mereven elutasította, hogy egyáltalán ő a szóba se került, hogy az egészségügyi rendszerbe lépjen be. És ugye ez egy nagyon elgondolkodható eset és tanulmány, azért is, mert hogyha megnézzük a nővéreknek a korfáját, akkor azt látjuk, hogy nyugdíj közel nagyon nagy számban vannak. És ha ők is kilépnek a rendszerből, és egyre többen lépnek ki nyugdíjazás miatt a rendszerből, a belépők meg egyre kisebb számmal lesznek, akkor előbb-utóbb ez azért olyan problémát fog jelenteni, ami a betegbiztonságot is veszélyeztetheti. Én úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogy a szakdolgozóknak, a nővéreknek, de ugyanígy az orvosoknak is a presztízsét vissza kellene adni. Tehát, hogy a fiatalok fejébe egyáltalán megforduljon az, hogy ő büszke legyen arra, hogy ő egészségügyben is nővérként dolgozik.
Ezért a presztízs, ez mit jelent? Ez elsősorban anyagi megbecsülést jelent? Mert ha,
nem.
Én azt gondolom, hogy ha azt a társadalmi megítélést nézzük, hogy mondjuk a polgárok, az állampolgárok többsége hogyan gondolkodik az egészségügyben dolgozókról, és hogyan ítéli meg ezt a foglalkozást, akkor az ő szemükben szerintem egy orvosnak, egy szakorvosnak, vagy akár egy ápolónak azért van tekintélye. Tehát ez egy elfogadott, társadalmilag elfogadott és méltányolt szakma és hivatás.
Mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ez egy lényegesen
jobb volt.
Ez pontosan így van. Uh-huh. Tehát azért ma azt lehet látni, hogy ugye rendkívül feszült mindenki. Tehát azt azért tudni kell, hogy a kórházakban a nővérek is, az orvosok is igen-igen leterheltek. A betegek is rendkívül feszültek, idegesek, és ez nagyon sokszor ott a betegágynál csapódik le. És azért ezen én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban valamilyen szinten fontos lenne, hogy változás történjen. Tehát a betegeknek és a hozzátartozóknak a mindennapi problémája ne a nővéreken csapódjon le, mert akkor ezt a terhelést nem fogják bírni.
Említette azt az örvendetes tendenciát, hogy csökkenőben van a külföldre menő orvosoknak a száma. Én viszont azt hallottam, hogy azért elég sok orvost, hát úgymond szipkáznak el a magánintézmények, vagy a magánegészség. Ugye ez mennyiben érzékelhető gond például az önök kórházában?
Ez érzékelhető. Hála Istennek nálunk azért Kecskeméten nem, mert ott igazából ilyen magánintézmények, mint itt Budapesten nincsenek. De a budapesti viszonylatban igen, ez egy lényeges probléma lehet. És ugye egyet nem szabad elfelejteni, azt azért látni lehet azt a tendenciát, hogy a magánintézmények azért egyre erősödnek, és egyre többen a magánellátás területén szeretnének befektetéseket eszközölni. Most nyilvánvalóan egy jól működő magán egészségügyi ellátás az el fogja szívni az embereket, mert hiszen lényegesen több pénzt tud biztosítani neki. Ez is lehet egy probléma az elkövetkezendő időszakban.
Hogy látja, vannak egyébként kifejezetten hiány szakmák a szakorvosi területen?
Ugye minden évben kapunk egy listát a hiány szakmákról. Ez azért is fontos, ez a hiány szakmás lista, mert ott bizonyos plusz juttatásokat is kaphatnak a kollégák, hogyha azon a területen arra a szakterületre jelentkeznek. Ugye az elmúlt időszakban mindig arról beszéltünk, hogy hiány szakma patológia, a röntgenorvos. Ma eljutottunk oda, hogy hiány szakma bizonyos területeken a sebész, az érsebész is. És azért ez kicsit elgondolkodtató.
Ha már egészségügyi bérekről beszélgettünk, hát akkor azért megkerülhetetlen a hálapénz témaköre legalább egy kérdés erejéig, mert azért ez örök téma az egészségügyben. Lehet egyszer majd, hogy látja, lehet egyszer majd erről múlt időben beszélni?
Hát nagyon remélem, hogy igen, és megmondom őszintén, én nagyon szeretném megélni ezt az időszakot. És szóval a hálapénz az senkinek nem jó. Nem jó a betegnek, nem jó az orvosnak. De a legnagyobb problémát a hálapénzzel én ott látom, hogy ez a hálapénz, ez egy gátja a szakorvos képzésnek. És megint csak példát szeretnék mondani, ugye, főleg a manuális szakmák területén. Tehát mondjuk a manuális szakmák területén, akik dolgoznak kollégánk, idősebb kollégák, meg egy bizonyos életszínvonalt elértek, ők szeretnék tartani ezt az életszínvonalat. és még utána a borítékokban egyre kevesebb van, vagy nincs is boríték, ez egyre kevesebb műtétet jelent, amit a fiatal kollégáknak tudunk adni. És nekem ez a legnagyobb problémám ezzel, hogy igazi szakorvos képzést nem tudunk biztosítani, még ez a borítékos rendszer megmaradt.
Lassan letelik az időnk, de van még itt egy újdonság, ami éppen november 1-ével indult el. Szeretném, hogyha erről még érintőlegesen beszélnénk, és ez ugye a kórházakat is érinti. Ez az e-egészségügyi rendszer, hát egész pontosan ugye úgy szól, hogy az egészségügyi elektronikus szolgáltatási tér, hát néhány nap telt csak el. Igen. November 1-e óta, de mégis vannak esetleg már tapasztalatok, vagy mit tapasztal, vagy egyáltalán hogyan tekint erre a rendszerre, mint kórházigazgató?
Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy egyáltalán ez bevezetésre került, és hogyha jól megnézzük, Európában ilyen egészségügyi tér nem létezik. Észtországban van egy hasonló rendszer, de olyan rendszer, amelyben minden egyes állampolgárnak az egészségügyi adatai bekerülnek, és ez követhető a kollégák részéről, sőt a betegek részéről is. Ez, én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog. Nyilvánvalóan minden egyes...
És mi lehet elsősorban az előnye, vagy mitől lehet jó
ennek
az a rendszer?
Ennek a legnagyobb előnye az lesz, hogy...
Mondjuk párhuzamosságok megszűnnek pontosan, a kezelésben?
Pontosan így van.
És minden csak ott egy, van egy orvos
csak
előtt.
Egy egyszerű példát, hogy mondjak. Mondjuk a sürgősségi osztályra bekerül egy beteg, hogy a sürgősségi osztályra bárki bármikor bejöhet. Ez a beteg eszméletlen állapotban van, és mondjuk nem a mi kórházi ellátási körünkbe tartozik, tehát a mi informatikai rendszerünkben semmilyen adat nincs a betegről, és mondjuk ez a beteg egyedül jött be, és természetesen hozták be, és semmiféle egészségügyi papír nincs nála. Itt megvan a lehetőség a kollégának, hogy ezen a felhőn keresztül a betegnek a kórelőzményeit, a gyógyszer szedési lehetőségeit, mindent meg tud nézni, és ettől a pillanattól kezdve egy sokkal előnyösebb helyzetbe tud a kollega egy diagnózist vagy bármit felállítani. És nem beszélve arról, hogy ugye az elmúlt időszakban mit történtek, ha egy betegnél bizonyos vizsgálatok történtek, és elment egy másik kórházba, az első az volt, hogy ezeket a vizsgálatokat mindenki megismételte. Most ezekre nem lesz szükség, mert mindent látunk a betegről, még azt is látjuk, hogy milyen receptet írtak fel neki, sőt, arra is van információnk, hogy egyáltalán ezt a receptet kiváltotta-e, és egyáltalán azt a terápiát, amit a kollega előírt neki, azt ő tényleg valójában végre is hajtotta.
A kórházakban egyébként megvan mindehhez az informatikai, infokommunikációs háttér. Hát gondolom, hogy meg kell, hogy legyen, mert november 1-ével a kórházaknak már csatlakozniuk kellett ehhez a rendszerhez, de kellettek ehhez fejlesztések? Meg tudtak ezzel birkózni a kórházak? Mert én azt tapasztaltam, hogy azért ez idáig, hát és nyilván az informatikai rendszerek tekintetében, hát ilyen szigetszerűek voltak a kórházak. Nem volt kapcsolódás közöttük.
Ugye ebbe ez a nagyon fontos és előrelépő dolog, hogy a kórházak a saját informatikai rendszerükön keresztül tudnak kapcsolódni egymáshoz.
Uh-huh. És de akkor ehhez különösebb fejlesztés, nem is volt szükség?
Erre nem volt szükség. Erre uh-huh. nem volt szükség.
Tehát ez a tér, ez az egységes informatikai tér, ez megteremtette már eleve ezt a kapcsolódást?
Ugye nagyon régóta mondtuk és kértük, hogy legyenek a kórházak egy informatikai rendszerrel összekötve, hogy lássuk egymás adatait, lássuk a betegeknek az adatait. Hát ez most megvalósult.
Az elmúlt órában Svébis Mihály, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában az interjú elkészítésében. Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.